Na, akkor egy kicsit kezdjük el, jó, a mai alkalmat. Tehát néhány dolgot így tájékoztatásként. Az első fontos dolog az, hogy a jövő héten zárt helyi dolgozatokat írunk. A zárt helyi dolgozatok időpontja, hogy megbeszéltük, mindenkinek a gyakorlati óra, tehát a hétfői csoportoknak hétfőn 4-8, a csütörtöki csoportoknak csütörtökön 4-8. A két időpontban író dolgo... Hát van akinek 8:30, tessék? Ne, jó, igen. Csak én érek 4-8-ra, bocsánat. Jó, nem kell azért nagyon megijedni. Tehát azt szeretném elmondani az zárt helyi dolgozatokkal kapcsolatban, hogy a hétfői csoportok a heti anyagból csak az elméleti kérdésekre számíthatnak, mivel őnekik nem lesz alkalom gyakorolni az ehhez kapcsolódó számítási feladatokat, a heti tananyag csak elméletben kerülhet elő. A csütörtöki csoportok azok számítási feladatra is számolhatnak a most megbeszélendő anyagról. A zárt helyi dolgozatok, ahogy említettem már, csak ismétlésként hadd mondjam el, tesztesített változatban lesznek. 40 pontot lehet összesen megszerezni, a számítási feladatok 3 pontot jelentenek, részpontszámot lehet kapni, de mellékszámítást készíteni kötelező, tehát csak akkor lehet rá pontszámot kapni, ha van mellékszámítás. Ezért az zárt helyi dolgozathoz mindenki 2 darabnál nem többet, tehát maximum 2 darab üres papírt hozzon, amin rajta van a neve és a Neptun kódja. Tehát csak olyan papír lehet elő, 2, számológép kell, számológépnél olyan számológépet kérünk használni, ami nem szöveges memóriával bíró szerkezet, tehát hogy nehogy már benn legyen a válasz is lehetőleg jó, ez gondolom természetes. Tehát nem memorizált számítógépek legyenek, a példákat, tehát lehet a mellékszámításoknál a papíron is dolgozni, tehát amit kiadunk azon a tesztesített formában, lehet rajta számolni, ábrákat készíteni, az ábrákat lehet ceruzával is, de a megoldó részbe, abba a kis kockákba, amiben az eredményt be kell írni, az csak tollal legyen, és javítani nem lehet. Tehát javítani egy ilyen felső kockasor lesz, amiben be kell írni, hogy az első kérdésnél mondjuk az A a jó, a kettesnél a B, ami oda bekerül, az már ne legyen javítva. Rendben? Tehát ezek a feltételek, konzultáció lesz. Ugye lesz a jövő héten hétfőn még 4-től, gondolom az a csütörtöki társaságot érinti, de most a héten csütörtökön 4 órától este 8-ig, tehát ilyen maratoni konzultáció, a Z épület földszint 6-os termében. Tehát elvileg Neptun üzenetben elment, tehát Z épület földszint 6 a legelső Neptun üzenettel ment, amikor azokról a heti konzultációs időpontokról volt szó. Itt, aki nem tud 4-re jönni, nem baj, folyamatosan lehet oda menni. Az a kérésem, hogy kérdésekkel menjünk oda, tehát próbáljunk már addigra átnézni dolgokat, és ami probléma, azt kérdezzük. A tesztfeladatoknak Neptun üzenetként elküldöm a megoldását, még ma, és ezen kívül még az utolsó ilyen hirdetmény az, hogy elkészültek a feladatok a versennyel kapcsolatban. Hoztam, most 20 darab van nálam, de aki kibírja várni, akkor ezt is megpróbálom Neptun üzenet formájában, állítólag el tudom küldeni, majd meglátjuk, Neptun üzenet formájában elküldeni, illetve a hirdető táblára kirakni. A versenyen bárki indulhat, a feladatok vannak, 2 feladat, egyet kell ebből megoldani, valamilyen napi gazdaságpolitikai eszközrendszer, illetve beavatkozás hatásait kell levezetni a tanult eszközrendszerrel, és elemezni a következményeket, tehát elvileg az a tudás megvan, ami kell hozzá, és innentől kezdve már egy kis kreativitás kell. A dolgozatnak a terjedelme, vagy ez a verseny, amit beadunk, ez írásban kell elkészíteni a megoldást, 5-8 oldal, legyen ábrákkal együtt, tehát 5-8 oldal, de magyarázó szöveg legyen benne, tehát ne nekem kelljen megmagyarázni, hogy miért úgy. Ennek a beadási ideje november vége, az első 20 helyezést elért hallgató szóbelizni fog, mármint úgy fog szóbelizni, hogy bejön beszélgetünk erről a dolgozattal, ezzel kapcsolatban kap egy-két kérdést, és utána lesz a végeredmény, ez december 10-éig végbe megy. És akkor az első 10, ahogy említettem, olyan, tehát az első 3 ötöst kap, és a következő 4-nek, meg a másik 4-nek pontszámokat adunk hozzá a dolgozatához. Nem kötelező részt venni természetesen, aki gondolja, a dolgozat elkészítésével vesz részt a versenybe, tehát amikor beadja, nem kell külön jelentkezni. Jó? Tehát megpróbálom ma elküldeni, de most is van itt egy pár darab, és ezeket lehet elvinni majd az óra után az asztalról. A dolgozatokkal, az áthelyi dolgozattal kapcsolatban még azt hadd tanácsoljam, bár ez egy kicsit furcsa, hogy ilyeneket mondok, hogy tessék óvatosan olvasni azokat a leveleket, amik keringenek az interneten ilyen, nem tudom milyen ilyen elsősöknek szóló szakmai tanácsokból, hogy nem kell tanulni csak a diákat, nem kell tanulni csak a példákat. Tehát az én álláspontom az, hadd mondjam el, mindenki figyelembe veszi vagy nem, ahogy akarja, hogy tessék a könyvet elolvasni, mert a tesztek egy jelentős hányada olyan aprólékos ismeretre kérdez rá, amit a tankönyv olvasása nélkül nem tudnak megoldani. Tessék vigyázni a tesztekkel, mert változtatunk rajta, tehát nem ugyanaz lesz. Kisebb, nagyobb, jobbra, balra toló, tehát ilyen apróbb változtatások vannak, tehát nem mechanikusan úgy, mint a Kressz vizsgán tanuljuk meg az anyagot. Tehát tessék elolvasni, megtanulni az anyagot, átgondolni, a tesztekre megpróbálni válaszolni, ahol nem sikerül a jó válasz, átgondolni, hogy miért nem, ha nem értjük, akkor jönni fogadóórára, konzultációra megkérdezni. És utána, amikor ezeken túl vagyunk, tessék a számítási feladatokat megnézni. A saját gyerekemen látom azt, hogy a számítási feladatokkal kapcsolatban az az általános hiba, hogy olvassák az példát, és hozzáolvassák a megoldást, tehát amit az órákon csináltak. Az a javaslatom, hogy ezt ne tegyék, hanem tessék a példát önállóan, a megoldás nélkül megnézni, megpróbálni, elkezdeni, mert általános tapasztalatom az, hogy nem tudják, ha egy probléma merül föl, azt kell értelmezni, és hogy ott milyen módszerekkel lehet hozzányúlni a megoldáshoz. Ha nézik hozzá a megoldást, akkor mindjárt látják, hogy mit kellene kitalálni. Tehát nem gondolkoznak rajta. Tehát tessék külön kezelni a megoldást, és külön a példát. Jó, ami példával probléma van, azzal is lehet keresni a tanárokat. Itt vannak a héten is, jövő hét elején is. Még hétfő reggel én bejövök 7:30-ra, valakinek valami SOS kérdése van, még akkor fölteheti, jó? Tehát a hétfői csoport is. Tessék! A hétfői konzultáció az esti 4:27-ben van. Jó? Remélem, hogy nincs bennmaradt kérdés a társaságba. Kezdjük el a mai órai anyagot. Azt nem tudom összekapcsolni most éppen, tehát majd rajzolok, jó? A mai alkalommal azt fogjuk megnézni, hogy a kereslet hogyan változik meg. Induljunk ki abból, amit már tudunk. Tehát tudjuk azt az elmúlt órákon, hogy a keresletet milyen tényezők határozzák meg. Ugye emlékszünk rá, hogy arról beszélünk most már hetek óta, hogy van a fogyasztó, aki az árupiacon megjelenik a keresletével. Tehát azt próbáljuk meghatározni, hogy ezt a keresletet milyen tényező hogyan befolyásolja, és azt mondtuk, hogy a kereslet alapvetően függ attól, hogy milyen a fogyasztóknak a preferenciái, vagyis hogyan ítéli meg a fogyasztó a jószág kosarakat, azt feltételeztük róla, ha emlékszünk, hogy a fogyasztó képes sorba rendezni a jószág kosarakat, az szerint, hogy azok milyen szükségletkielégítést tesznek lehetővé számára. Meghatározó tényező volt a fogyasztó jövedelme, illetve meghatározó tényezőként vettük figyelembe az árarányokat. A preferencia rendszert a közömbösségi térképen, a közömbösségi görbék segítségével értelmeztük. Ezek a közömbösségi görbék ugye azon jószág kombinációkat tartalmazták, amelyek a fogyasztó számára ugyanolyan szükségletkielégítést tesznek lehetővé. A fogyasztói jövedelem és az árarányokat együttesen a költségvetési egyenes segítségével vizsgáltuk meg. Tehát ezt a költségvetési egyenes írja le nekünk, és ezek jelentették a döntési korlátot. A közömbösségi görbe és a költségvetési egyenes segítségével meg tudjuk határozni, hogy adott jövedelem és árfeltételek mellett a fogyasztó számára melyik lesz az optimális jószág kosár. Ugye ez a meghatározás úgy történt, hogy kerestük, hogy adott költségvetési korlát mellett melyik a elérhető legmagasabban fekvő közömbösségi görbe, és azt mondtuk, hogy általános esetben ennek az a feltétele, hogy a helyettesítési határráta, ami meghatározza azt, hogy hogyan viszonyul a két termék határhaszna egymáshoz, tehát meghatározhatjuk úgy, hogy a X termék határhasznának és az Y termék határhasznának a hányadosa, és optimális esetben ennek meg kell egyezni a termék árarányával. Azt mondtuk, hogy ez a feltétel a jól viselkedő közömbösség görbék esetén igaz. Ha valamilyen speciális alakú preferencia rendszer tükröző közömbösség görbékkel van dolgunk, akkor a feltétel úgy szól, hogy a költségvetési egyenes és a legmagasabban fekvő közömbösség görbe közös pontja, ez lehet szélső megoldás is, tehát hogy csak az egyiket fogyasztja, a másik termékből semmit, vagy pedig lehet valamilyen belső megoldás is az elemzés szempontjából. Na most meg fogjuk nézni ma, hogy hogyan befolyásolja az optimális fogyasztási szerkezetet az, hogyha ezek közül a tényezők közül, a jövedelem közül, illetve az árarányok közül valamelyik változik. Nézzük meg ezeket, induljunk el a jövedelem változás hatásának az elemzéséhez. Tehát első lépésként nézzük meg a jövedelem változás hatását. Induljunk ki egy alaphelyzetből, tegyük fel, hogy a fogyasztónk preferencia rendszerét a következő közömbösségi görbékkel írhatjuk le. Ugye a közömbösségi görbé, vagy a térképen a vízszintes tengelyen az X termék mennyiségét tüntetjük fel, a függőleges tengelyen pedig az Y termék mennyiségét, és a közömbösségi görbéink megjelennek így a következő módon. Ugye egy-egy közömbösségi görbe egy-egy hasznossági szintet jelent. Na most indulásként tegyük fel, hogy a fogyasztónk rendelkezik egy nominális jövedelemmel, amit jelöljünk M-mel, és a termékek árai PX per PY. Ennek megfelelően a költségvetési egyenesünk mondjuk így fog kinézni. Tehát ez lesz az M0 költségvetési egyenes. Láttuk azt, hogy ebben az esetben az optimális jószág kosár a költségvetési egyenes és a közömbösségi görbe érintési pontja lesz. Jelöljük ezt a pontot A-val. Tehát ilyen feltételrendszer mellett, ami most az ábrán szerepel, a fogyasztónk ennyi X terméket és ennyi Y terméket fog vásárolni. Amennyiben a fogyasztónk rendelkezésre álló jövedelme, tehát ez a jövedelem valamennyivel megnő, legyen M1, akkor ez azt jelenti, hogy kibővül a fogyasztó választási lehetősége, tehát az árarányok nem változnak, tehát mondjuk így néz ki ez az M1, elvileg ez párhuzamos, remélem annak látszik. Tehát ebben az esetben kibővül a fogyasztó választási lehetősége, nem az A jószágkosarat vásárolja, mert át tudja úgy rendezni a jószágkosarat, több X-et, Y-t tud belerakni, hogy magasabb hasznossági szinthez jusson. Az optimális fogyasztási szerkezetét most az új költségvetési egyenes és az U1 közömbösségi görbe érintési pontja fogja meghatározni. Ebben az esetben az X termékből XB, az Y termékből pedig YB mennyiség fog szerepelni a jószág kosárban. És ugyanígy, ha veszünk egy még magasabban fekvő költségvetési egyenes, tehát nagyobb jövedelmet, legyen egy M2 jövedelmünk, abban az esetben Az optimális fogyasztási szerkezet, ez a C pont. Tehát ha végig gondoljuk, elvileg végtelen sok esetet rajzolhatnánk fel, attól függően, hogy éppen mekkora ez a jövedelem. Ha kisebb a jövedelem az indulásnál, akkor erre befele húzódunk, ugye egyre szűkül a választási lehetőség, és egyre alacsonyabban fekvő közömbösségi görbéről választhatunk. Ezeket a pontokat össze tudom kötni, és ha összekötöm ezeket a pontokat, akkor kapok egy görbét, ennek a görbének a jele, amivel jelöljük ICC, és ez az ICC görbének a magyar szakirodalomban kétféle elnevezése van, hívják úgy is, hogy jövedelemfogyasztási görbe, illetve jövedelemajánlati görbe. Egyik tankönyvben így van, másik tankönyvben úgy van meghatározva. Inkább a tartalmára figyeljünk. A tartalmát, ha megnézzük, akkor látjuk, hogy ez az ICC görbe minden egyes pontja egy optimális jószág kosarat jelent, mégpedig úgy, hogy az árarányok és a fogyasztó preferencia rendszere állandó, és ami változik, az a fogyasztó nominális jövedelme. Tehát, ha ide írjuk egy kicsit röviden, akkor az ICC görbe mentén változatlan a termékek ára, a PX, PY, a preferencia rendszer, és változik a fogyasztónak a jövedelme. Tehát ilyen feltételek mellett az optimális jószágkombinációk halmazát jelenti a közömbösségi térben ez az ICC görbe. Na most természetesen a preferencia rendszertől függ majd az, hogy hogyan néz ki ez az ICC görbe. Lehet például ilyen alakja is, hogyha másképp helyezkednek el ezek a közömbösségi görbék, máshova helyezkedne, máshol lesz az érintési pont. Tehát az ICC görbe alakja függ attól, hogy a fogyasztó hogyan ítéli meg a két terméket, milyen szintű szükségletkielégítést tesz lehetővé számára. Na most az ICC görbe alapján fel tudjuk rajzolni az úgynevezett Engel görbét. Nézzük meg, hogy hogyan. Ugye az alaphelyzetünk, az a kapott ábra, ugye itt különböző nominális jövedelmek mellett megkaptuk ezt az A pontot, B pontot, illetve C pontot, ami egy-egy optimális jószág kosarat jelent. Most ezekből az optimális jószág kosarakból vegyük ki az X terméket, és nézzük meg azt, hogy milyen összefüggés van a fogyasztó jövedelme és az X termék kereslete között. Ezt a kapcsolatot írjuk le az úgynevezett Engel görbével. Az Engel görbe a nevét egy közgazdászról kapta, Engelről kapta, ő vizsgálta a jövedelem és a fogyasztás közötti kapcsolatot. Nézzük meg, indulásként van egy alacsony jövedelmünk, jelöljük ezt M0-al, ugye most nem tudjuk a pontos értéket, csak azt tudjuk, hogy ez kisebb. Ennél az M0 jövedelem mennyiségnél az ábra szerint ekkora lesz a fogyasztásunk XA. Amennyiben a jövedelmünk M1-re nőtt, akkor a termék kereslete XB lett, és amennyiben a jövedelmünk M2-re nőtt, akkor a termék kereslete XC lett. Tehát ezek a pontok, amiket innen átvezettünk, azt mutatják meg, hogy különböző jövedelem szint mellett mekkora lesz a fogyasztó kereslete az X termékből. Ha ezeket a pontokat összekötjük, akkor kapjuk az Engel görbét, ami leírja azt, hogy milyen összefüggés van a jövedelem és a fogyasztó jövedelme és a termék kereslete között. Természetesen nem csak az X termék Engel görbéjét tudjuk itt fölírni, fölrajzolni, hanem föl tudnánk rajzolni az Y termék Engel görbéjét is. A mennyiséget innen kellene leolvasni. Tehát ez az YA, YB, YC, és hogyha az Y termék görbéjét rajzolom fel, akkor ezt úgy fogom megkapni, hogy ennél az M0 jövedelemnél lemérem ezt az YA-t, és akkor így kapom meg a görbe egy pontját, M1 jövedelemnél YB, annyira már. És így tovább. Tehát itt is kapok egy ilyen Engel görbét. Na most ez a görbe, ahogy most kinéz, mind a két termék esetére azt mutatja, hogy ha a fogyasztó jövedelme nő, akkor nő a fogyasztó kereslete. Emlékezzünk vissza, 2-3 héttel ezelőtt beszéltünk a termék jövedelem rugalmasságáról. Ugye a jövedelem rugalmasság szempontjából megkülönböztettük a normál jószágot és az inferior jószágot, tehát felbontottuk két csoportra a termékeket. Ez az engelgörbe, ez a normál jószágnak az engelgörbe alakja, pozitív meredekségű, kifejezi ez a meredekség azt, hogy növekvő jövedelemnél növekvő kereslet fog megjelenni. Hogyha inferior terméknek az engelgörbéjét rajzolom fel, tehát mondjuk olyan esetet vennénk, amikor az X termék inferior jószág, abban az esetben az engelgörbe egy ilyen negatív meredekségű lenne, nem kell szükségszerűen egyenesnek lenni. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a fogyasztó jövedelme magas, akkor viszonylag kicsi a termék kereslete, és ha csökken a fogyasztó jövedelme, emlékszünk rá, akkor a termék kereslete meg fog nőni. Tehát ez a furcsa kapcsolat van az inferior jószágok között. Tehát látjuk, hogy attól függően, hogy a fogyasztó számára a termék milyen szerepet tölt be, attól függően megkülönböztethető az engelgörbék alapján a normál jószág az inferior jószágoktól. Na most nézzük meg a másik hatást, amikor az X termék ára megemelkedik. Tehát a következő lépésünk az lesz, hogy megnézzük, hogy az optimális fogyasztási szerkezet hogyan változik, hogyha a valamelyik termék ára, és legyen ez az X termék ára, megemelkedik, illetve csökkenni fog. Jaj! Tehát nézzük meg az árváltozás hatását. Az induló feltételek ugyanazok lesznek, tehát veszünk egy adott jövedelmet, preferencia rendszert, árarányokat, és megnézzük, hogy ilyen körülmények között a fogyasztó hogyan választ, és ebből vizsgáljuk majd azt, hogy az ár hogyan módosít. Tehát az induló ábránk az a szokásos, X terméknek a mennyisége a vízszintes tengelyen, a függőleges tengelyen az Y terméknek a mennyisége. Vegyünk egy költségvetési egyenest, ez az M0, aminek a meredekségét az árarányok fejezik ki, tehát ez az M0, az ugye a PX0 x plusz PY y-ként írható fel. Ugye emlékszünk, hogy ez az első része az X termék vásárlására fordított jövedelemrészt jelenti, ez a második rész pedig az Y-termék vásárlására fordított jövedelem rész jelenti. Berajzoljuk a közömbösségi görbénket, az U0-t, és meg tudjuk határozni ezzel az optimális fogyasztási szerkezetet, hogy a fogyasztónk az induló helyzetben XA mennyiséget fog vásárolni, és az Y-termékből pedig YA mennyiséget. Most legyen az első lépésben, hogy megemelkedik a terméknek az ára, az X termék ára, ennek eredményeként a költségvetési egyenesünk meredekebb lesz, ugye a PX per PY nagyobb lesz, meredekebb lesz a költségvetési egyenes, ez lesz az M1, ugye az M1-et úgy írhatjuk föl, hogy az M1 egyenlő PX1 szer X plusz PY szor Y. Ugye látjuk azt, hogy ami különbség van, hogy az X termék ára változott. A két M az megegyezik, tehát nominális jövedelemben nincs változás, csak az X termék árában. Ez azt jelenti, hogy a reál jövedelme csökken a fogyasztónak, mert ebből a jószághalmazból, ami a két költségvetési egyenes között van, nem választhat, hiszen nem tudja megvásárolni. Emiatt nem tudja elérni az A jószágkosarat, hanem csak egy alacsonyabban fekvő közömbösségi görbéről választhat, jelöljük ezt U1-jel. Az érintési pontnak megfelelően meghatározzuk az optimális fogyasztási szerkezetét, ebben X termékből XB, Y termékből YB mennyiség fog szerepelni. Tegyük fel, hogy az induló helyzethez képest most csökken az X termék ára, ebben az esetben a költségvetési egyenesünk laposabb lesz, legyen ez M2, ugye most az M2 az lesz a PX2 ször X plusz PY ször Y, tehát most a PX2 kisebb lesz, mint az induláskori ár. A nominális jövedelem az változatlan, a választási halmaz kibővül, tehát már meg át tudok térni egy magasabban fekvő közömbösség görbére, legyen ez az U2, és most az optimális fogyasztási szerkezetemet a C pont fogja jelölni. Ezzel megkapom azt, hogy az új optimumban mennyi lesz a X termék, illetve az Y termék mennyisége. Tehát látjuk, hogy ahogy a termékek áraránya változik, úgy változik a fogyasztó optimális fogyasztási szerkezete, árnövekedéskor alacsonyabban fekvő közömbösségi görbéről tud választani, árnövekedéskor pedig magasabban fekvő közömbösségi görbére tud áttérni. Ezeket a pontokat is összeköthetjük, tehát hogyha a közömbösségi térbe megjelölt optimális jószág kosarakat összekötjük, akkor megkapjuk az úgynevezett PCC görbét. A PCC görbe ugyanúgy kétféleképpen került fordításra a magyar szakirodalomban, árfogyasztási görbe, illetve árajánlati görbe. A lényege az, hogy minden egyes pontja ennek a görbének egy optimális jószág kosár, miközben a PX változik, és minden egyéb változatlan marad, tehát ceteris paribus csak az X termék árát változtatjuk, az összes többi keresetet meghatározó tényező nem változik. Tehát itt a görbe mentén változatlan a fogyasztó jövedelme, az Y termék ára, és változatlan a preferencia rendszere a fogyasztónak, változik a PX, és ilyen feltételek mellett az optimális jószág kosarak halmaza. Ugye elvileg végtelen sok ilyen lehet, attól függően, hogy hol jelöljük be ezeket az árakat. Na most ez a PCC görbe, ez segít nekünk abba, hogy ebből levezessük a fogyasztó egyéni keresleti függvényét. Ugye megbeszéltük azt, hogy az eladókat érdekli, hogy hogyan alakul a termékeik iránt a kereslet. Ehhez kell tudni a piaci keresleti függvényt, és ezeket úgy kapjuk meg, hogy az egyéni keresleti függvényeket összegezzük horizontálisan. Tehát ehhez meg kell néznünk az egyéni keresleti függvényt, és az egyéni keresleti függvényt ebből a PCC görbéből vezethetjük le. Tehát nézzük meg, hogy indulásként volt egy PX0 ár, ennél az árnál a fogyasztónk XA keresletet mutatott, tehát ez volt a vételi szándéka, hogy PX0 ár mellett XA mennyiséget venne meg. Amennyiben az ár lecsökkent PX2-re, akkor a kereslete XC mennyiség volt. Tehát ez az A pontnak megfelelő mennyiség, ez a C pontnak megfelelő mennyiség, és amikor a termék ára megemelkedett PX1-re, akkor pedig a fogyasztó úgy reagált, hogy az X termékből a keresletét csökkentette XB-re. Ugye ezek a pontok tehát ár és kereslet kombinációkat jelentenek, kifejezi az, hogy különböző árak mellett mennyi a vételi szándéka a fogyasztóknak. Vagy az adott fogyasztónak összekötjük ezeket a pontokat, akkor megkapjuk a fogyasztónknak az egyéni keresleti függvényét, tehát egy fogyasztó, akit vizsgálunk, annak a keresleti függvénye, ami megmutatja nekünk, hogy különböző ár mellett mennyit képes és hajlandó vásárolni. Na most általában ugye azt mondtuk, hogy ez negatív meredekségű, tehát amikor normál árhatás érvényesül, akkor minél magasabb az ár, annál kisebb a fogyasztónak a kereslete. De vannak speciális esetek, amikor a keresleti függvény pozitív meredekségű lesz. Ugye emlékszünk, beszéltünk ilyenkor, amikor az árugalmasságot néztük, akkor azt mondtuk, hogy vannak olyan esetek, amikor érvényesülnek a paradox árhatások, A paradox árhatásnál azt figyelhetjük meg, hogy az ár növekedésével a kereslet nem csökkenni fog, hanem növekedni fog. Ugye ennek különböző okai lehetnek, mondtunk egy párat, azt mondtam például, hogy amikor a fogyasztó valamilyen összetett terméket vásárol, valami technikai eszközt, mondjuk vesz egy számítógépet, egy autót, ami több alkatrészből áll, és egy ilyen női fogyasztó, mint én, nehezen tudja megítélni annak a minőségét, ilyenkor az árból következtetünk a minőségre, és minél magasabb az ár például, az ember úgy gondolja, hogy annál jobb a minőség, és így nő a kereslet az adott termék iránt. De vannak más esetek is, tehát itt a paradox árhatás mögött különböző hatások érvényesülnek, tehát ilyenkor a kereslet árrugalmassága, ha emlékszünk, pozitív előjelű lesz, és ebben az esetben a kereslet árrugalmassága negatív előjelű. Tehát a normál esetben, az esetek többségében. Na most nézzünk meg egy nagyon-nagyon egyszerű példát arra, hogy hogyan írhatjuk fel az engelgörbét, tehát hogyan oldhatjuk meg a feladatainkat, hogyan határozhatjuk meg a keresleti függvényt. Tegyük fel, hogy a fogyasztónk hasznossági függvénye U egyenlő XY formában írható fel. Tegyük fel, hogy a fogyasztónk jövedelme 10.000 forint, amit e két termék vásárlására költhet. Legyen az X termék ára 200 forint, és legyen az Y termék ára 100. Ugye az első kérdésünk legyen az, hogy határozzuk meg az X termék keresleti függvényét. Ha ezzel kész vagyunk, akkor pedig írjuk föl az X termék engel görbéjét. Nézzük meg, hogy hogyan használhatjuk ezt a logikát, amit itt megnéztünk, végignéztünk most így együtt. Hogy az első lépésként az induló feltételek mellett föl tudjuk írni a fogyasztónk költségvetési egyenesét. És ennek segítségével értelmezni tudjuk az optimális választást. Tehát első lépésként határozzuk meg azt, hogy a kiinduló feltételek mellett mennyi X terméket, mennyi Y terméket vásárolna. Tehát fölírjuk a költségvetési egyenest, ugye az úgy néz ki, hogy PX-szer X plusz PY-szor Y, behelyettesítjük, ami van. Tehát a jövedelem 10.000, az egyenlő 200X plusz 100Y. A közömbösségi görbéből meg tudjuk határozni a helyettesítési határrátát. Ugye azt tudjuk, hogy akkor vagyunk optimális fogyasztási szerkezetben, ha a helyettesítési határráta megegyezik az árarányokkal. Ennél a közömbösségi görbénél a helyettesítési határráta y per x. Ugye úgy kapjuk meg, hogy a hasznossági függvénynek először vesszük az x szerinti parciális deriváltját, ez lesz az y. Utána jön az y szerinti parciális derivált, az pedig az x. És ez lesz egyenlő az árarányokkal 200 per 100. Ebből azt fogjuk kapni, hogy y egyenlő 2x-el. Tehát az optimális fogyasztási szerkezetben ebben az arányban fognak megjelenni a termékek. Ezt az y-t ide behelyettesítjük, és akkor azt fogjuk kapni, hogy 10.000 egyenlő 400x-el, és ebből az x-et, ha kifejezzük, azt kapjuk, hogy eredetileg az eredeti feltételek mellett az X termékből 25-öt fogunk vásárolni, az Y termékből pedig 50 darab lesz az optimális fogyasztási szerkezetben. Ezt az optimális fogyasztási szerkezetet a későbbiekben majd fel fogjuk használni, innen megyünk tovább. Most nézzük meg, hogy a keresleti függvény hogyan írható fel az X termék keresleti függvénye. Igen?
Az árat
nem lettek költségével? 100 az Y. Tehát 200X és 100 Y, és az optimális szerkezetnél MRS az egyenlő PX per PY-nal. Nem cseréltem fel, nem? A PX az 200, és a PY az 100. Jó így, ugye? Jó. Na nézzük akkor a keresleti függvényt, hogy hogyan írhatjuk fel. Rendben van, hogy hogyan oldottam meg? Tehát deriváltam. A deriválás megy remélhetőleg. Na nézzük tovább. Tehát a keresleti függvénynél ott van fönn a táblán, hogy a PCC körbéből vezethetjük le. Vagyis a keresleti függvénynél felhasználjuk a helyettesítési határráta egyenlő a termékek árarányával, ami esetünkben ott van még, hogy y per x egyenlő 200 per 100, illetve ha megnézzük, a PCC görbénél a px az különböző értékeket vesz fel, tehát annyi változás lesz ahhoz képest, hogy a px-et most nem rögzítjük 200-as szinten, hanem benhagyjuk változóként, tehát úgy írjuk fel, hogy y per x egyenlő px per 100-zal, ezt rendezzük y-ra, azt fogjuk kapni, hogy y egyenlő px szer x per 100, és ezt fogjuk behelyettesíteni a költségvetési egyenesünkbe, tehát 10.000 egyenlő lesz, ugye a px marad változó, tehát px szer x plusz, a py az marad állandó, nézzük meg az ábrán, tehát 100-szor y, és y helyére beírjuk ezt a kifejezést, amit ott kaptunk az optimális feltételből. Ugye ez az lesz, hogy 10.000 egyenlő lesz 2-ször px-szer x, ezt rendezzük x-re, és megkapjuk az x termék keresleti függvényét, x egyenlő lesz 5.000 per px. Tehát ez lesz az x termékünknek a keresleti függvénye. Tudjuk ellenőrizni, hogy abban az esetben, amikor a termék ára 200, akkor 5000 per 200 lesz a termék kereslete, vagyis 25, amit itt kiszámoltunk az eredeti helyzetben. Ha például 100-ra lecsökken a termék ára, akkor az x termék kereslete 50 lesz, tehát ebből meg tudjuk határozni. Tehát látjuk, felhasználtuk a PCC tulajdonságát, hogy minden egyes pontja optimális jószágkombináció, az ebből kapott kifejezést behelyettesítjük a költségvetési egyenesbe, és amit kapunk, az lesz a fogyasztó egyedi keresleti függvénye. Ugyanilyen logikával megyünk az Engel-görbe meghatározásánál is. Ugye az Engel-görbénél szintén azt látjuk, de én ezt most már eltöröltem, mindenki csak a saját füzetébe tudja ellenőrizni, hogy ott is optimális jószágkosarak vannak változatlan árarányok mellett, tehát y per x az egyenlő lesz 200 per 100-zal, ugye itt az árak változatlanok, vagyis ebből azt kapjuk, hy egyenlő lesz 2x-szel. A költségvetési egyenesünkben lesz új változó, hiszen az ICC görbe mentén minden egyes pontban más és más a fogyasztó nominál jövedelme, tehát az változó lesz, nem írjuk be a 10.000-et, mert az csak egy konkrét esetben lesz igaz, tehát az M az egyenlő lesz 200x plusz 100y, ugye az árak változatlanok, és most az y helyébe behelyettesítjük az optimális fogyasztási szerkezetből kapott kifejezést, és ebből azt fogjuk kapni, hogy m egyenlő 400x, x-re rendezve megkapjuk az x termék Engel görbéjét, x egyenlő m per 400. Lehet ellenőrizni, hogyha betesszük azt a 10.000-es jövedelmet, amit indulásképpen megadtunk, akkor az x termék kereslete 25 lesz. Tehát megkapjuk az optimális fogyasztási szerkezetben lévő mennyiséget. Tehát ugyanaz a logika, arra kell figyelni, hogy mikor mi az, ami változik, és mi marad változatlan. Ennek segítségével értelmezhetjük az Engel-görbét, illetve az egyedi keresleti függvényeket. Egy pillanatra lépjünk vissza az eredeti ábrához. Vagy az eredeti feladathoz. Ha emlékszünk rá, a múltkor beszéltünk róla, hogy vannak sajátos preferenciákat kifejező függvények. Ugye ez egy Cobb-Douglas típusú hasznossági függvény, annak van egy csomó hasznos tulajdonsága. Azt mondtuk, hogy a kitevők összegét össze kell adni. Ugye most a kitevő mind a két terméknél 1-1, tehát az összege 2, És mivel a kitevő egy az X-nél, ez azt jelenti, hogy az összjövedelemnek egy-ketted részét, felét fogja a fogyasztó az X termék vásárlására fordítani, ez a fele az 5000, és mindjárt megkapjuk a keresleti függvényt, mert 5000-et el kell osztani az X termék árával, már a keresleti függvénynél vagyunk. Ugyanígy az Y termék keresleti függvényét fölírhatjuk úgy, hogy a fogyasztó az összjövedelmének felét, egy-ketted részét az Y termék vásárlására fordítja, tehát az Y termék kereslete 5000 per PY lesz. Tehát ezzel lehet gyorsabban dolgozni, nem kell deriválni, hanem mindjárt megkapjuk a keresleteket. Ugye az egyéb speciális alakok esetében egy picit cifrább a helyzet, csak egyetlen egyet nézzünk meg. Nézzük meg a tökéletesen helyettesítő termékeket. Ha tökéletesen helyettesítő termékekkel dolgozunk, akkor ha emlékszünk rá, ebben az esetben a közömbösségi görbék a helyettesítés arányától függően negatív meredekségű egyenesek lesznek, ahol a helyettesítési ráta, a helyettesítési határráta állandó, és azt mutatja meg nekem, hogy milyen arányba tudja a fogyasztó helyettesíteni az egyik terméket a másik termékkel. Ha visszaemlékszünk rá, azt mondtuk, hogy attól függően, hogy milyen a termékek áraránya, a fogyasztó csak X terméket vásárol, vagy csak Y terméket. Például abban az esetben, hogyha így néz ki a költségvetési egyenesünk, mint a piros vonal, akkor azt mondtuk, hogy ilyenkor az optimális fogyasztási szerkezet itt lesz, tehát ez volt az U0, U1, U2, és ilyenkor ez az optimális fogyasztási szerkezetünk van. Abban az esetben, hogyha a költségvetési egyenesünk meredeksége ilyen, akkor pedig az optimális fogyasztási szerkezet itt lesz, tehát csak Y terméket fogok fogyasztani. Tehát ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg a helyettesítési határráta nagyobb, mint a termékek áraránya, ugye azt láttuk, hogy abban az esetben a fogyasztó az X termékre költi az összes jövedelmét, és ilyenkor az Y termék fogyasztása nulla. Ebben az esetben, hogyha az árarány változik, nézzük meg, mindig az X termékre megy az optimális fogyasztási szerkezet, tehát ilyen feltételek mellett a PCC görbe a vízszintes tengelynek a megfelelő szakasza lesz. Tehát ilyenkor a PCC az X tengely megfelelő szakasza. Ugyanez mondható el az ICC görbére is, mert ugye ilyenkor arról van szó, hogy a költségvetés egyenes párhuzamosan tolódik, fölfele vagy lefele a jövedelem változástól függően, és mindaddig, amíg ez az arány fennáll, mindaddig csak az X terméket fogom vásárolni, tehát a PCC mellett az ICC is az X tengely megfelelő szakaszára esik. Abban az esetben, amikor a helyettesítési határráta kisebb, mint a termékek áraránya, tehát például ennél a kék vonalnál, amit berajzoltam, ennél a kék költségvetési egyenesnél, akkor azt fogjuk látni, hogy a fogyasztónk most X termékből nem fogyaszt semmit, tehát nulla lesz a fogyasztása, és az Y termék kereslete lesz M per PY. Tehát ilyen esetben, tehát mindaddig, amíg ez a reláció fönnáll, mindaddig igaz lesz, hogy a PCC és az ICC az Y tengely megfelelő szakaszára fog esni. Megfelelő szakasza. Ugye, és emlékszünk, hogy volt egy speciális eset, amikor a költségvetési egyenes például így nézett ki, mint a sárga. Ebben az esetben mit mondtunk az optimális fogyasztási szerkezetről? hogy végtelen sok ilyen optimális fogyasztási szerkezet van, és tessék végig gondolni, hogy ilyenkor az ICC-PCC görbe mit lehet erről elmondani. Tehát ezen tessék gondolkozni, és a gyakorlaton megbeszélni a tanárral, jó? Tehát mi van abban az esetben, amikor a helyettesítési határráta megegyezik a termékek árarányával, mit tudunk mondani az ICC-PCC görbéről? Próbáljuk meg ezt végig gondolni. Na most ezzel megvagyunk, térjünk át a következő nehezebb problémakörre. Gazdaságpolitikai szempontból sokszor érdekes, hogy ez a keresletváltozás milyen részekre bontható szét, mivel magyarázható, hogy a fogyasztó így reagál az árváltozásra, vagy a jövedelemváltozásra. Nézzük meg az árváltozás hatásának a felbontását. Tehát a következő lépésben megnézzük ennek a keresletváltozásnak az alkotó részeit. Na nézzük akkor ezeket, és ígérem, hogy ez lesz a legnehezebb az egész fél évben, ezen túl leszünk, ezután már csak könnyebb dolgok jönnek, jó? Tehát próbáljuk meg ezt most úgy szépen megemészteni. Igyekszem lehetőleg lassan mondani, jó? Az már jót tenne. Na, tehát azt nézzük meg, hogy az árváltozás milyen részekre bontható fel. Tehát van egy X termékváltozás, ennek következtében lesz az X termék keresletének a változása. Ugye láttuk az előző ábrán. Ezt a keresletváltozást hívjuk teljes árhatásnak. A teljes árhatás tehát a termék árának eredményeként, tehát a termék árváltozása miatt bekövetkező keresletváltozás lesz. Ez a teljes árhatás két részre bontható fel. Az egyik rész az azzal lesz kapcsolatos, hogy a fogyasztó kereslete azért változik meg, mert megváltoznak az árarányok. Az árarány változás miatt lesz olyan termék, ami az előző helyzethez képest relatíve drágábbá válik, ennek a keresletét csökkenti a fogyasztó, és lesz olyan termék, ami az eredeti helyzethez képest relatíve olcsóbb lesz. Ebből pedig többet fog vásárolni. Tehát az árarány változás miatt bekövetkező változás keresletváltozás, ez lesz az úgynevezett helyettesítési hatás. Jaj, bocsánat. Tehát a helyettesítési hatás azért következik be, mert az árarányok módosulnak, és a fogyasztók erre úgy reagálnak, hogy az olcsóbbá váló termékből, relatíve olcsóbbá váló termékből többet fognak fogyasztani, tehát átrendezik a fogyasztási szerkezetet, ebből több lesz a keresletük a másik termékből, ami relatíve drágábbá válik, abból kevesebbet, ami relatíve olcsóbbá, abból többet vásárolnak. Ugyanakkor van egy olyan változás is, hogy az ár változása miatt a fogyasztónak megváltozik a reál jövedelme. Tehát például az előző esetben 10.000 forint volt a jövedelem, és a PX az 200. Ha a PX mondjuk 400-ra nő, akkor a reál jövedelme változik, mert ha az összes jövedelmét X-re költi, akkor most fele annyi X-et tud megvenni, mint korábban meg tudott venni. Tehát van egy reál jövedelem változás. Tehát az árarányok, vagy az árváltozás bekövetkezménye lesz egy reál jövedelem változás, és ennek eredménye is lesz egy keresletváltozás. Ezt hívjuk úgy, hogy jövedelmi hatás. Tehát a teljes árhatás két részből áll, a helyettesítési hatásból plusz a jövedelmi hatásból. Még egyszer, a helyettesítési hatás az árarányváltozás miatti keresletváltozás, a jövedelmi hatás pedig azzal kapcsolatos, hogy a reál jövedelmünk változik meg, és emiatt módosítjuk a keresletet. Na nézzük meg, hogy ezt hogyan tehetjük meg, hogyan tudjuk szétválasztani, és megnézzük majd, hogy ez mire használható. Megint induljunk ki az alaphelyzetünkből. Tehát vegyük föl a koordinátarendszerünknek a pozitív tartományait, vegyünk föl egy tetszőleges költségvetési egyenest, ezt jelöljük M0-al, és legyen egy közömbösség görbénk, ez az U0, tegyük fel, hogy érintik egymást, az érintési pont, pontot jelöljük A-val. Tehát az induló feltételek mellett a fogyasztónk X0 mennyiséget fogyaszt. Most elég lesz az X termék mennyiségét nézni, de mindegy, nézhetjük az Y-t is, hogy lássuk, hogy a másik termékből hogyan változtatja a keresletét. Na most tegyük föl, hogy az X termék ára megemelkedik. Ennek eredményeként a költségvetési egyenesünk meredekebb lesz, mondjuk így megváltozik, tehát maximum kevesebb X terméket tudok venni, mint korábban. Leszűkül a választási halmaz, ahogy már láttuk, ennek megfelelően egy alacsonyabban fekvő közömbösség görbére tudok áttérni. Most az optimális fogyasztási szerkezetemet a B ponttal jelölhetjük, tehát az árváltozás után X1 mennyiséget és Y1 mennyiséget tudok megvenni. Tehát itt az ár változott, ennek hatására a kereslet X0-ról X1-re csökkent. Ez mutatja, ez a különbség, a teljes árhatást, és most ezt próbáljuk meg felbontani. Tehát ez a teljes árhatás. A felbontásnál a következő logikát használjuk. Megnézzük azt, hogy a megváltozott árarányok mellett mennyi jövedelemre lenne szüksége a fogyasztónak ahhoz, hogy ugyanazt a fogyasztói kosarat, az A-val jelölt fogyasztói kosarat meg tudja vásárolni. Tehát képzeletben adunk neki egy jövedelem kiegészítést, jövedelem kompenzációt, ahhoz, hogy ezt az A fogyasztói kosarat meg tudja venni. Ez az ábrán azt fogja jelenteni, hogy ezt a költségvetési egyenest, ezt a pirosat kitolom úgy, hogy ezen az A ponton átmenjen, ugye az eredeti jószágkosarat a fogyasztó meg tudja venni. Tehát párhuzamosan eltolom a pirosat az A ponton keresztül. Azt jelöljük, mit tudom én, M2 vesszővel. Tehát ez akkor lehetséges, hogyha a fogyasztón kapna valamilyen jövedelem kompenzációt, jövedelem kiegészítést. És úgy kell eltolni, hogy ezen az A ponton átmenjen, mert a fogyasztónknak akkor nem fog megváltozni a reál jövedelme, hogyha az eredeti jószágkosarat meg tudja vásárolni. Na most, ha megnézzük, kialakul ez a költségvetési egyenes, és hogyha a fogyasztónk racionálisan viselkedik, nem az A jószágkosarat fogja megvenni, mert ezt át tudja még úgy rendezni, hogy egy magasabban fekvő közömbösségi görbére kerüljön. Mégpedig át tud lépni erre az U2 két felső vonással jelzett közömbösségi görbére, tehát ilyen feltételek mellett az optimális fogyasztási szerkezete ez a C pont lesz. Ebben a C pontban a fogyasztó jelöljük X felülvonással azt a fogyasztást, amit az X termékből választ. Tehát az optimális fogyasztási szerkezetben X felülvonás termék mennyiséget fog fogyasztani. Na most ennek az X felülvonásnak a segítségével, természetesen ez egy képzeletbeli dolog volt, ennek a segítségével fel tudjuk bontani ezt a teljes árhatást két részre. Az egyik része az lesz, amikor az X0-ból elmozdul a kereslet az X felülvonásig. Ekkor az történik, hogy a fogyasztó adott költségvetési egyenes mellett meg tudja venni az X termékkosarat, fogyasztói kosarat, de nem ezt fogja választani, hanem átrendezi a fogyasztási szerkezetet, mégpedig úgy, hogy annak a terméknek a keresletét csökkenti, aminek az ára emelkedett, tehát az áremelkedésre keresletcsökkenéssel fog reagálni. A pontból elmozdul a C-be, ez lesz az első ilyen elmozdulása. Emiatt a X0-ból a kereslet lecsökken X felülvonásra. Ez lesz a helyettesítési hatás, tehát ez lesz az árarányváltozás miatt bekövetkező keresletváltozás. Ugye itt még a jövedelem szempontjából meg tudná ezt venni, mert azon a sárga költségvetés egyenesen elérhető az A pont a megváltozott feltételek mellett, de nem azt választja, a racionális döntés azt kívánja tőle, hogy rendezze át ezt a fogyasztási szerkezetet C pontba. Viszont a valóságban nem kapjuk meg ezt a jövedelem kiegészítést, hanem innen a C pontból el kell mozdulni a B pontba, mert az áremelkedés miatt a jövedelmünk, az eredeti nominál jövedelmünknek a vásárló értéke csökkent, emiatt a fogyasztásunk X felülvonásról lecsökken X1-re. Ez lesz a jövedelmi hatás. Tehát látjuk, hogy ebben a képzeletbeli jövedelem kiegészítés módszerével két részre tudjuk bontani a teljes árhatást, a helyettesítési hatásra és a jövedelmi hatásra. Amíg ebben el vagyunk, hogy mi történt, addig hadd mondjam, hogy ennek az a gyakorlati jelentősége ennek a szétbontásnak, hogy amikor valamilyen árváltoztatás történik központi szabályozás szintjén, tehát az állam beavatkozik a gazdasági folyamatokba, például az általános forgalmi adót megemeli, mint ahogy nyáron volt, akkor a fogyasztók számára, ahogy beszéltünk róla, ez áremelkedésként fog megjelenni, és előfordulnak olyan esetek, amikor a mindenkori kormányzat arra törekszik, hogy bizonyos fogyasztói csoportokat ne érintsen ez hátrányosan. Tipikusan ezek a fogyasztói csoportok a nagycsaládosok vagy a nyugdíjasok, őnekik szoktak ilyen jövedelem kiegészítést adni, és annak a meghatározásához használják fel ezt a szétbontást, hogy mekkora legyen ez a jövedelem kompenzáció, hogy az eredeti fogyasztási szerkezetbe vissza tudja juttatni a fogyasztókat. Tehát még egyszer, ami itt van, a módszer, a technika az úgy néz ki, hogy az első lépésben egy elforgatás történik. Tehát a költségvetési egyenesünket az A pont körül elfordítjuk úgy, hogy az új árarányoknak megfelelő meredekséget kapjuk. Ennek segítségével meg tudjuk határozni a C pontot, és a második lépés pedig az eltolás lesz. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési egyenest, ezt az elforgatott költségvetési egyenest vissza kell tolni az eredeti nominál jövedelem szinthez, és így kapjuk meg a B pontot. Tehát ezzel a technikával, az elforgatás, eltolás technikájával tudjuk ezt a szétválasztást megcsinálni. Na most nézzük meg ezt avval az egyszerű példával, amit az előbb csináltunk. Tehát ott, és ezzel meg is határozzuk jó a lépéseket, hogy mit kell csinálni. Tehát azt mondtuk, hogy a hasznossági függvényünk x-szer y, ha kell, lerajzolom majd még egyszer, jó? Úgyhogy árat csökkentünk, és úgy is megnézzük, jó? Tehát a hasznossági függvényünk x-szer y, a jövedelmünk 10 000, a px az 200 volt, ugye indulásnál, és a py pedig 100. Azt mondtuk, hogy ilyen feltételek mellett a fogyasztónk az x0 termékből 25-öt vásárol, és az Y0 termékből pedig 50-et, tehát az Y termékből 50-et, ez lesz az optimális fogyasztási szerkezet. Most nézzük meg, mi történik akkor, hogyha az X termék ára kétszeresére változott, tehát az új ár 400 lesz. Ebben az esetben, ugye az optimális fogyasztási szerkezetben, ugye azt mondtuk, hogy a függvény jellemzője szerint a jövedelemnek a felét az X termékre fordítja, tehát az X1 az meghatározható úgy, hogy 5000 per 400, vagyis az X1 értéke 12,5 lesz, ugye felhasználtuk a Cobb-Douglas függvénynek a tulajdonságait, ugyanígy meghatározhatjuk az Y termék mennyiségét, ugye arra is a jövedelemnek a felét költi, tehát 5000 per az ára marad 100, tehát a kereslete marad 50. Tehát az árváltozás eredményeként az X termék kereslete felére csökkent, tehát a teljes árhatás ugye fölírható úgy, hogy X1 mínusz X0. Tehát X1 mínusz X0, vagyis az X1 12,5, és az X0 pedig 25 volt, tehát a teljes árhatás az mínusz 12,5 lesz. Tehát ez azt jelenti, amit kapunk, hogy az ár kétszeresére nőtt, 200-ról 400-ra, és ennek hatására az X termék kereslete 12,5 egységgel csökkent. Na most nézzük meg a szétválasztást. A szétválasztáshoz először meg kell határozni, hogy mennyivel kellene megváltoztatni a fogyasztó jövedelmét ahhoz, hogy az eredeti jószágkosarat meg tudja venni. Ezt úgy kellene megváltoztatni, hogy az X termék árváltozásának hatására meg tudja vásárolni az eredeti jószágkosarat, abban lévő X termék mennyiséget. Tehát delta PX-szer X0 adja meg a szükséges jövedelem kiegészítést. Ez esetünkben úgy fog kinézni, hogy az árváltozás ugye most 400, eredetileg 200 volt, és az X0 az pedig 25. Ez azt jelenti, hogy 5000 egységgel kellene a fogyasztónknak a jövedelmét növelni. Tehát az a pont, ami az előző ábránkon a sárga költségvetési egyenes volt, ott a nominál jövedelem 10000, plusz ez a jövedelem kiegészítés az 5000. Ez azt jelenti, hogy most a nominál jövedelmünk 15000 lesz. Meg kell nézni a következő lépésnél, hogy ennél a nominál jövedelemnél, az új árarányok mellett mennyi X-et fogyasztana a fogyasztónk. Tehát meghatározzuk ezt az X felülvonást, ez a jövedelem és az új árarány, tehát a PX az egyenlő 400, a PY pedig 100, annál nézzük. Ugye megint marad a preferencia rendszer, tehát a jövedelmének a felét az X-re fordítja, ennek a fele 7500, és ezt el kell osztani 400-zal. Mennyi ez? 75. Jó, tehát ez az X felülvonás, ez 18,75 lesz. Tehát ez a mennyiség, ez az, hogyha megváltoznak az árarányok, és hogyha a fogyasztó jövedelem kiegészítést kapna, mennyi lenne a kereslete. Ennek segítségével szét tudjuk választani, tehát a helyettesítési hatás az X felülvonás mínusz X0, tehát 18,75 mínusz 25, a jövedelmi hatást pedig úgy tudjuk megkapni, hogy X1 mínusz X felülvonás, vagyis 12 mínusz 12,5 volt, ugye? Jó, tehát 12,5 mínusz 18,75, ha ez igaz, mind a kettő 6,25, ez abból következik, hogy olyan szimmetrikus az a függvény. Tehát a helyettesítési hatás is, és a jövedelmi hatás is, ha jól számoltam, akkor mínusz 6,25. A kettő összege ki kell, hogy adja a teljes árhatást, hiszen a teljes árhatás a helyettesítési hatás és a jövedelmi hatásnak az összege. Tehát így számolunk vele. Na most, hogyha itt ezeket a hatásokat egy picit összefoglaljuk, Akkor a következőt kapjuk. Ugye van a helyettesítési hatás, a jövedelmi hatás, illetve a teljes árhatás. A helyettesítési hatásról azt mondhatjuk, hogy az mindig negatív előjelű, azért, mert a dráguló termékből a fogyasztó csökkenteni fogja a fogyasztását. Tehát a helyettesítési hatás előjele minden esetben negatív. Ez azt jelenti, hogy ha az ár nő, a kereslet csökken, ha az ár csökken, a kereslet nőni fog. Tehát ellenkező irányban mozog. A jövedelmi hatásról azt nézhetjük meg, hogy az lehet negatív vagy pozitív. Ha negatív, akkor az történik, hogy az ár emelkedése miatt ugyanaz a jövedelem kevesebbet ér, tehát a reál jövedelem csökken, és emiatt a kereslet is csökkenni fog. Tehát a negatív az ezt jelenti. A pozitív az azt jelenti, hogy az ár növekedése miatt a reál jövedelem csökken, de a reál jövedelem csökkenése ellenére növelem a keresletet. Megvan? Tehát a lépések így vannak, hogy az ár emelkedik, ennek hatására a reál jövedelem csökken, és ennek hatására a kereslet nő. Ez milyen esetben fordul elő, milyen termékeknél? Tehát amikor a reál jövedelem csökken és a kereslet nő, akkor milyen termékről beszélünk? Azok az inferior javak. Normális esetben a reál jövedelem csökkenésekor a kereslet is csökken. Tehát amikor a jövedelmi hatás negatív, akkor normál termékről beszélünk. Amikor a jövedelmi hatás pozitív, akkor pedig inferior termékekről van szó. Na most, amikor a helyettesítési hatás is negatív, meg a jövedelmi hatás is negatív, akkor a kettő összeadódik, szükségszerűen a teljes árhatás negatív. Ilyenkor normál árhatásról beszélünk. Vagyis a keresleti függvényünk negatív meredekségű lesz. Amikor a jövedelmi hatás pozitív, tehát inferior jószágról van szó, akkor kétféle eset lehet. Vagy olyan, hogy a helyettesítési hatás abszolút értékben nagyobb, mint a jövedelmi hatás abszolút értékben, akkor ez a negatív hatás dominálja a pozitívat, tehát a teljes árhatás negatív lesz. Ilyenkor normál árhatás fog érvényesülni, tehát növekvő árhoz csökkenő kereslet. Amikor a helyettesítési hatás abszolút értékben meghaladja a jövedelmi hatás abszolút értékét, fordítva, bocsánat, tehát a helyettesítési hatás abszolút értékben kisebb, mint a jövedelmi hatás abszolút értékben, tehát ez dominál, akkor a teljes árhatás pozitív lesz. Ilyenkor GIFE javakról beszélünk. Tehát a GIFEN javakra az a jellemző, hogy valamilyen paradox árhatás lesz, tehát a keresleti függvény pozitív meredekségű lesz. Tehát a GIFEN javak esetében paradox árhatás van, ilyenkor az ár emelkedésekor a kereslet növekedni fog. Tehát minden esetben a helyettesítési hatás negatív, de a jövedelmi hatás az lehet eltérő. Ebben az esetben a helyettesítési hatás abszolút értékben nagyobb, mint a jövedelmi hatás, ebben az esetben pedig a helyettesítési hatás abszolút értékben kisebb, mint a jövedelmi hatás. Tehát így csoportosíthatjuk a termékeket, nézhetjük meg, hogy milyen jellemzőik vannak, és ennek megfelelően hogyan viselkedik a kereslet, hogyha beavatkozunk a folyamatokban. Na most azt ígértem, hogy megnézzük ezt a jövedelem kiegészítési módszert egy olyan esetben, amikor a termék ára csökken. Nézzük meg ezt, jó? Gondolom már mindenki kellően fáradt, ezért próbáljuk meg szépen lassan rajzolni, hogy mi történik, jó? Na tehát az induló helyzet, Tehát ez az induló helyzetünk. Tehát most az történik, hogy az X termék árát csökkentjük, legyen jó nap, csökkenjen, ja nem tudjuk a felére, mert akkor sokkal nagyobbra kell rajzolnom, de mindegy, a csökkenő az azt jelenti, hogy a költségvetési görbénk laposabb lesz, tehát az origótól távolabb fogja metszeni a vízszintes tengelyt. Tehát ez lesz az M1. Most a fogyasztónk át tud térni egy magasabban fekvő közömbösség görbére, az U1-re, és az optimális választása ez az X1 termék mennyiség lesz. Na most válasszuk szét a helyettesítési hatást és a jövedelmi hatást, hiszen az X0-ból elmozdultunk az X1-be, ez a teljes árhatás, és nézzük meg, hogy ebből mennyi köszönhető az árarányváltozásnak, és mennyi a reál jövedelem változásának. Ugye a módszerünk az, hogy elforgatunk, meg eltolunk. Tehát úgy kell elforgatni az A pont körül, az induló jószágkosár körül a költségvetési egyenest, hogy ennek az új áraránynak megfelelő meredekséget kapjunk. Tehát ezzel párhuzamosat kell húznunk, ami az A ponton átmegy. Hát, hogy párhuzamos-e, arra nem mernék most megesküdni, de tegyük föl, hogy ez párhuzamos. Tehát még egyszer az történik, hogy ezt az eredeti M0 költségvetési egyenest elforgatjuk az A pont körül, úgy, hogy a kapott költségvetési egyenesünk az A ponton átmenjen. Így ez lesz az M-vesző. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztónk, ha racionális, már pedig azt feltételezzük, nem fogja az A pontot megvenni, hanem átrendezi a fogyasztási szerkezetét, mert egy magasabban fekvő közömbösségi görbéről is tud választani. Ez legyen ez az U-vesző, és ez lesz a C pont a fogyasztásában. Tehát az történik, hogy a kék költségvetési egyeneshez berajzolunk egy új közömbösség görbét, ami érinti. Ez az érintési pont a C pont. És akkor most azt fogjuk kapni, hogy az X0-ból elmozdulva az X felülvonás felé a helyettesítési hatást kapjuk, mert meg tudná venni az A-t is, de nem azt fogja venni, hanem a C-t, és mivel az X termék ára csökkent, ez relatíve olcsóbb lett számára, tehát az X termék keresletét növelni fogja. Ugyanakkor nem marad meg ennél a pontnál, hanem elmozdul az X1 felé, mégpedig azért, mert az X termék árának csökkenése megnövelte a nominális jövedelem vásárló értékét, tehát a reál jövedelem nőtt, emiatt át tudott térni erre a B jószág kosárra, tehát amit itt kapunk, ez a jövedelmi hatás. Tehát látjuk, hogy árváltozásnál is, árnövelésnél is le tudjuk ezt vezetni. Azt gondoljuk végig, hogy itt a jövedelem változás milyen előjelű lesz. Tehát amikor a nominál jövedelmet megváltoztatom, áremelkedésnél, hogyha a példát megnézzük, pozitív volt, tehát növelni kellett a fogyasztó nominál jövedelmét, hogy ezt az X felülvonást megkapjuk. Amikor árcsökkenés van, az azt jelenti, hogy a reál jövedelem, hogy ne változzon, a nominál jövedelmet csökkenteni kell. Tehát árcsökkenésnél ez a delta M, ez negatív előjelű lesz. Tessék erre odafigyelni, jó, a feladatoknak a megoldásánál. Tehát még egyszer, ez a fajta szétválasztás gazdaságpolitika szempontjából érdekes, mert megmutatja azt, hogy a gazdaságpolitika bizonyos eszközeinek milyen hatása van a keresletváltozásra, és hogy mennyivel kell jövedelemkiegészítést adni a fogyasztóknak ahhoz, hogyha azt szeretném elérni, hogy az eredeti helyzetük ne változzon, hát ha csúnyán fogalmazom, hogy a következő szavazásnál is rám szavazzanak. Jó? Ezeket fogják gyakorolni, ezekkel kapcsolatos tesztkérdések is vannak, majd a gyakorlatokon csinálják. Köszönöm szépen a figyelmet!